némos szivárványt az esőben.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Oroszország minden nehézség ellenére kész továbbra is biztosítani az olcsó földgáz és kőolaj szállítását, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Szentpéterváron. Szijjártó Péter arról számolt be az orosz kormány és energiacégek képviselőivel folytatott tárgyalásait követően, hogy az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök által kidolgozott friss terv be akarja tiltani Magyarország számára az orosz kőolaj és földgáz vásárlását, ami által az embereknek kétszeresére vagy háromszorosára emelkednének hamar a rezsiköltségei. Folytatódik a paksi atomerőmű új reaktorjainak építése, a kőolajszállítás és továbbra is teljes kapacitáson üzemel a török áramlat gázvezeték, összegzett. A politikai ideológiai megközelítések helyett Európának mielőbb vissza kellene térnie a racionalitáshoz az energiaellátás kérdésében, a jelenlegi megközelítés ugyanis igen káros a kontinens számára, közölte Szijjártó Péter a Nemzetközi Gazdasági Fórum egyik panelbeszélgetésén. Hangsúlyozta, hogy mivel a nemzeti energiamix összeállítása a kizárólagos tagállami hatáskör az EU-ban, a terv súlyosan sérti a szuverenitást. Az uniós szankciók működnek, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Strasbourgban a jövő héten következő NATO csúcs találkozóról tartott vitán. Oroszország csak az erőből ért, semmi másból, fogalmazott Kaja Kallas. Az Európai Bizottság álláspontja szerint, ha az EU gyorsan, hatékonyan és stratégiailag kíván fellépni, akkor a minősített többségi szavazásra kell áttérni az egyhangú döntéshozatalról, így egyetlen állam nem blokkolhatná a döntéseket, közölte a kutatásért és innovációért felelős uniós biztos. Ekaterina Zaharieva szintén Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésének az uniós bővítés témájában tartott vitáján beszélt. Az Oroszország által indított háború komoly emlékeztető arra, hogy egy stratégiailag nagyobb és erősebb Európai Unió létrehozására van szükség, érvelt. A jövő heti uniós csúcs találkozón Orbán Viktor kormányfő a véleménynyilvánító szavazás eredménye alapján képviseli majd az álláspontot Ukrajna gyorsított csatlakozása ügyében, között a miniszterelnökséget vezető miniszter még a szerdai kormányinfón. Gulyás Gergely megismételte, több mint 2 millióan nyilvánítottak véleményt Ukrajna EU tagságáról, a voksolás pénteken éjfélkor zárul. A kormány felfüggesztette a teheráni nagykövetség helyi működését, Azerbajdzsánban folytatják a munkát, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hírt adott arról is, még korábban, hogy alapos tervezés követően 6 magyar állampolgárt evakuáltak Iránból. A szuverenitásvédelmi hivatal korábbi jelentését megerősítő újabb bizonyítékok szivárogtak ki a Biden adminisztráció kormánybuktatási kísérleteiről. A hivatal közleménye szerint a USAID-en keresztül 2 év alatt több mint 19 millió dollárt költöttek el Kelet-Közép-Európában, ennek csak nem a felét, 8 millió 700 ezer dollárt Magyarországon. A pénzből civil szervezeteket, médiaszereplőket, véleményvezéreket és pártokat finanszíroztak. Mégis betiltja a rendőrség a Pride-ot. Karácsony Gergely főpolgármester előzőleg bejelentette, hogy június 28-án a fővárosi önkormányzat megrendezi a budapesti büszkeség rendezvényt, de a rendőrség gyülekezési hatósági jogkörében a tiltásról döntött. A határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, az csak a kúriának címzett keresettel közigazgatási pert indítva lehet megtámadni. A fővárosi önkormányzat jövő szombaton megrendezi a szabadság ünnepet, reagált Karácsony Gergely. A budapesti rendőrfőkapitányság egy nem létező gyűlésről hozott tiltó határozatot, kommentálta a főpolgármester a rendőrség döntését. A 400 négyzetméternél nagyobb üzletekben kötelező jelleggel kell biztosítani legalább egy olyan pénztárgépet is, amelyet pénztáros működtet és nem automata, mondta a KDNP parlamenti frakcióvezetője, hozzátéve, hogy az erről szóló törvényjavaslatot elfogadta az országgyűlés. Simicsko István felidézte, idősügyi szervezetek már hónapokkal ezelőtt felkeresték ezzel a problémával. Nyár közepéig 131 darab új Credo buszt ad át a MÁV személyszállítási ZRT-nek a Kraftex Kühne csoport. Az első járművek már forgalomba álltak a Balaton térségében, tájékoztatta a győri és mosonmagyaróvári buszgyártó az MT-t. Egyre súlyosabb a mezőgazdasági aszály az országban, és a következő 8-10 napban sem várható számottevő csapadék, írta agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Egyre inkább felsejlik a 2022-es történelmi aszály rémképe, tették hozzá. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég, gomoly felhők főként a Tisza vonalában lévő összeáramlási vonal mentén képződhetnek, de csapadék továbbra sem hullik. Az északi a szelet nagy területen kísérik élénk, helyenként erős lökések. A hőmérséklet a reggeli órákban 11 és 16 fok között, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Esni fog a Margit hídon, várok. Nem tudom, eljössz vagy álmodom. Reményekből kártya vár. Fújt a szél, kopott ballonkabát. Hosszú hajjal jártam, szoknya még nem takart akkorát, úgy, ahogy apát szeretném. Kettőből a fél régen nem egész veled él. Önmagammá váltam. Kettőből a fél, hogy lenne egész fele én, fele ő. Ez az arány. Régi Pest, hajóztunk a Dunán. Kodra a hajógyárig vártam. Kék zakó volt egy kölcsönruhám, bárcsak újra rád adnám. Kettőből a fél régen nem egész veled én, jobb emberré vált. Csak rész vele ír, vele
ez a világ.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A Nemzetközi Gyermeknapot hazánkban május utolsó vasárnapján ünnepeljük. A Nemzetközi Gyermeknap célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira, az egymás közti megértésre. Dr. Németh Ferenc, a Százak Tanácsa 82 éves tagja, születése óta Farádon él. 30 évet töltött általános iskolai tanári pályán, magyar történelem és pedagógia szakos. Igazgatóként tevékenykedett Szírsárkányban és Farádon, majd a Nyugat-Magyarországi Egyetem címzetes főiskolai docense, nemzetközi borbíró lett. A Nemzetközi Gyermeknap közelettével Farádi gyermekkoráról, a szülői szeretetről, tanári munkájáról, a nevelésről, valamint a minket körülvevő kis és nagy közösségek szeretetének fontosságáról Farádon beszélgettünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, köszönöm, hogy egy interjút készítenek velem, én nagyon nagy szeretettel gondolok a szülőfalumra.
Arra kérem tanár urat, kezdjük talán a beszélgetésünket a gyermekkorára való visszaemlékezéssel.
Ma is vallom, hogy a gyermek első pár éve és az az idő, amikor gyermekből felnőtt lesz, döntő a későbbi életére. Én a magam nevében úgy tudom mindezt visszaadni, hogy elmondom, hogy éltem meg azokat az éveket, amikor itt gyermekként apám, anyám jótékony védőszárnyai alatt tettem a dolgaimat. Egyszerű nádasház volt az otthon. Apám és anyám a munkában nagyon keményen kivették a részüket, és gyerekként nekem is gyakran kellett ebben koromhoz mérten részt venni, segíteni. A gyerekkor az nem volt könnyű. A sok fizikai tennivaló munka mellett számomra mindig nagy élmény volt az, amikor bejelentették szüleim, hogy készülődés lesz egy hosszabb útra, fölmegyünk holnap a Hanságba. A Hanság az tőlünk északi irányba 5-6 kilométerre terül el. Maga az, hogy az út egy óra, másfél óra volt lovaskocsival, már izgalomba hozott, nem beszélve arról, hogy minden másképp történt, mint előző napokban. Szinte a nappal együtt keltek a szüleim, és ahogy elkészült az indulásra, a szekér engem is költöttek. Felülve a szekérre azt vettük észre, hogy kint vagyunk a falu határán túl, és elénk tárul az a mérhetetlen nagy síkság, ami számomra mindig lenyűgöző volt. Ahogy ment az idő, úgy értünk egyre közelebb a célhoz. A táj állandóan változott. Tudtam, hogy a második, harmadik keresztút után már egy csatorna következik, amely elválasztja tulajdonképpen a vadvizes hansági részt a falu többi, műveltebb földjeitől. Mi ide föltartottunk, és ezen a területen eszméletlen sok csoda várt rám. Számomra ismeretlen madarak hangjait véltem felfedezni. Apámtól kérdezgettem, hogy ez mi, az mi. A kakuktól a bibicen keresztül, a pacsirta dalán át nagyon sok madár hangját véltem felfedezni. Gyerekkoromban még a ma már kiveszőfélben lévő tuzok is látó körünkbe került. Apám mindig mesélt róla, hogy ez egy nagyon-nagyon ritka, nagyon szép madár, a Hanság legnagyobb madara, ami bizony ősszel tehetetlenné válik egy ködösebb, ónos esős reggelen, mert összeragadnak a szárnyai, és ilyenkor szinte védtelenné válik, kézzel is be lehetne fogni ezt a különleges madarat. Felérve a Hanságba, kikötöttük a lovakat, általában a szekéren ott volt a napi élelem, és elkezdtünk a magunk módján feladatukat ellátni. Kisebb koromban csak nézelődő voltam, később már segítettem egy-egy kukorica kapáláskor, a lovat vezetni a kukorica elkézéskor, majd még később magam is részt vettem ezekben a munkálatokban, teljesen egyedül magamra hagyva. A hanság kezdetben nekem nem azt jelentette, mint amit ma. Kezdetben egy vad, számomra zord vidék volt, tele rekettye bokrokkal, vizenyős részekkel, árkokkal, csatornákkal, buzogánnyal, sással tele vidék, ahol azt mondták, hogy a széna is csak olyan, ami arra való, hogy amikor már nincs más takarmány, adják a lovaknak. És ahol rengeteg a szúnyog, a lovakat nyári időben fűszfavesszővel kell törölgetni a szúnyog csipésektől, különben megvadulva behúznák a szekeret a bozótosba. Későbbiekben ez a kép, ahogy idősebb lettem, változott, alakult. Egyre jobban rájöttem arra, hogy ez egy különlegesen szép csodavilág. Ez nem csak felderítésre váró, hanem egy szépséggel megáldott terület. Egy olyan, ami párját ritkítja. De a gyermekéveknél maradva el szeretném mondani, hogy a család és a kötődés a családhoz az mennyire fontos volt számomra. Azt tapasztaltam meg, hogy van egy olyan pont, ahol a legnagyobb makacság is oldódik bizonyos szituációkban. Példaként hadd említsem meg, hogy egy alkalommal valami rossz fát tehettem a tűzre, és emiatt apám kilátásba helyezett egy büntetést, amit én úgy gondoltam, meg sem hallgatok, és dacból elszaladtam. Apám utánam szólt, hogy gyere vissza, fiam, én úgy gondoltam, hogy most pedig nem fogok visszamenni. A jelenetet a szomszédok is látták, és odaszóltak apámnak, hogy na, Feri, vajon mit fog tenni most a fiad? Bennem abban a pillanatban a korábbi elhatározás, mármint, hogy nem megyek vissza, megváltozott. Apám nem maradhat alul ebben a küzdelemben, hiszen az én apám. Ezért megfordultam, és szó nélkül odamentem apámhoz, aki dorgálásáért csak vállamra tette a kezét, és azt mondta, büszke vagyok rád, fiam. Ezek a kötődések az emberben mély nyomot hagynak. Ilyenkor jöttem rá arra, hogy fontos dolog, bármilyen konfliktusokkal állunk nap mint nap szembe, a családi összetartozás, mert ha nagy a gond, ha nagy a baj, vagy ha szükség van a segítségre, akkor csak egymásban lejjük meg az első segítő kezet, és egymásnak tudjuk kinyújtani az első segítő kart. Ilyenkor jut eszembe, mennyi minden is történt velem, ami akkoriban kicsit nehezemre esett. Mégis jó, hogy megtörtént, mert ma olyan szeretettel tudok visszagondolni azokra a nehéz időszakokra, ami megszépíti, vagy éppen azért teszi szebbé, mert nehéz volt.
Itt a hanság nem csak csodaszép természeti környezet, de gazdag történelmi múlttal is rendelkezik. Tanár úr magyar történelem szakos tanár lett, majd tanított itt a Farádi iskolában, és vált az iskola igazgatójává. Miért éppen a történelem vonzotta?
Nagyon szerettem az iskolát, különösen szerettem a történelem órákat. Az iskolának számomra mindig egy különleges illata volt. Talán az illat nem is a legjobb szó, szaga volt. Amikor még régen olajjal kenték a padlót, számomra soha nem volt rossz illat, az mindig az iskolát, mindig a közösséget, az órákat juttatta eszembe. Természetesen nem minden órát szerettem egyformán, de a történelem órákat mindig szeretettel éltem meg. Nagy köszönettel tartozom, és sok szeretettel gondolok vissza történelem tanáromra, akkori igazgatomra, Tompos Béla bácsira, aki csodálatos történelem órákat tartott. A történelem órák számomra mindig úgy zajlottak, mintha egy mese játszódott volna le, ahol a magyarok akkor voltak igazán méltók, ha valami könnyen átélhető eseményben vettek részt. 5. osztályban különleges élményt adott a honfoglalást, a kalandozások, aztán a későbbi történelem órák varázsa mély nyomot hagyott bennem olyannyira, hogy az iskolából kikerülve nagyon nagy hatással volt rám a történelem, a tanulmányaim, a tanáraim, így úgy gondoltam, akkor lesz igazán nagyszerű számomra az élet, vagy akkor lesz igazán szép, ha én is valamilyen szinten elmélyedek a történelem, az ősök életébe, megismerem és tovább tudom ezeket adni. Amikor gyerekként jártam a vidéket, akkor nagyon sok élményben volt részem. Gyakran jutott eszembe, hogy az a föld, ahol most én a teremtő jó voltából a lábaimmal taposom a talajt, vajon milyen volt? Ezelőtt 100 évvel, vagy éppen 1000 évvel, kiknek a lába nyomát őrizheti ez a táj? Ha beszélni tudna, mi mindent tudna elmondani? Szerettem egyedül barangolni, úgy éreztem, hogy ilyenkor nincs más, csak a teremtő, a táj és jó magam, és ha ismereteket szerzek, talán hasznára válhatok annak a közösségnek, ahol élek és ahol születtem, gyerekéveimet töltöttem. Maga a honság minden más tájtól különbözik. Egyetlen tájban sem lehet felfedezni azt a színes világot, mint itt. Egyetlen tájban sem látod a zsombékos, lápos, nádas, vizenyős tájat olyan formában, mint amit itt mutat, illetve egyetlen tájban sincs ez meg, ilyen szinten, mint ahogy itt. Hála Isten, a rekonstrukció következtében az ide látogató ma is láthatja azt, amit én gyerekkoromban láttam, vagy amit őseink láttak és tapasztaltak. Amikor már felnőttként, történelem tanárként visszakerültem az iskolába, akkor elsődleges feladatom volt az, hogy megmutassam mindezt a gyerekeknek, akiket tanítok. Gyönyörű a vidék, és amikor szerencsénk van, és a madarak éppen költenek, vagy éppen visszatértek a táplálkozási területükről, akkor döbbenetes a látványa, hogy több ezer vadliba, vagy kacsák tömege, szárcsák láthatók a területen. A hanság címerállata, a nagy fehér kócsag is itt fészkel, és egy különleges élmény, ha azt megpillanthatja valaki. A hanság állatvilága is különlegesség. Soha nem felejtem el, mekkora élmény volt, amikor volt igazgatommal és történelem tanárommal, Béla bácsival, akivel együtt tanítottam, kitaláltuk, hogy szervezünk egy 3 napos túrát a hanságba oly módon, hogy sátrakat kérünk a honvédségtől, és ezekben a sátrakban 2 éjszakát töltünk el, úgy, hogy nem megyünk haza, holott 8 kilométerre voltunk csak a lakóhelyünktől. A tábortűz, az ottani élmények a különböző helyeken, a Csíkos Éger megszemlélése, ami egy különlegesség ma is, azért kapta a Csíkos Éger nevet, ez az égererdő, ami gyerekkoromban is ugyanakkora volt, ugyanolyan hatalmas, magas fákkal rendelkezett, és ugyanolyan óriási légzőgyökerekkel, mint ma, mert a vizenyős lápos területen rendszeresen éltek a csíkhalak, így ezt a területet csíkosnak vagy csíkhalasnak nevezték, de összevonva ezt Csíkos Égernek hívják mind a mai napig. Megnéztük a Csíkos Égert, este tábortüzet raktunk. Beszéltünk arról, hogy gyerekkorunkban, amikor 50 évvel ezelőtt vagy 40 évvel ezelőtt egy szénás szekér vagy egy sima szekér végigment, akkor a kerekek alatt a talaj hullámzott. Úgy éreztük, mintha egy vastag szőnyegen gurulna a szekér, ahol az eleje lesüllyed, majd a hátulja felemelkedik. Mint egy ingovány mozgott a lábunk alatt a talaj. És megfigyelték a diákok, hogy amennyiben ugrálunk bizonyos területeken, még ami érintetlennek tűnt, dobog a lábunk alatt a föld. Hát mi ez, ha nem egy csodaország, vagy a csodaországon belül egy kis gyönyörűség, a szülőföld egy kis darabja. Az én szülőföldem, ha visszatekintek a gyerekkoromra, az nem más, mint a szülőfalu Farád, a hanság fara vége. Itt kezdődik tulajdonképpen a valamikori hanság, aztán fölfele, Bősárkány irányába jutunk el az igazi nagy területre, az égeres erdőbe, a lápos területekre, a tavas, mocsaras vidékekre, a királytóhoz, ami mindenki számára, aki ide vetődik, egy csoda. Későbbi években is tanítványaim, ha találkoztunk, arról beszéltek, amikor már igazgatóként dolgoztam, mondták, hogy igazgató bácsi, bizony az egyik legkedvesebb élményünk a hansági kirándulás volt, holott voltunk közben a Balatonon, jártuk a vidéket, a bővebb szülőföldünket, hazánkat, de nagyon nagy élmény volt számukra a szükebb szülőföld, ahol élnek a megismerése.
Az évtizedek során ön folyamatosan tanított, kapcsolatban maradt, ahogy említette tanár úr, a volt tanítványaival is. De ez a kör egyre bővült, ön előadásokat tartott a Kárpát-medencébe, például Újvidéken, Révkomáromban, a Selye János Egyetemen, de gyakran hívott ide Farádra, az Áldos Panzióba előadókat a szülőfalujában élőknek, vagy a Százak Tanácsa tagjainak. Miért fontos tanár úrnak a tudás továbbadása?
Azt gondolom, Széchenyit idézzük most ide, a kiművelt emberfők száma teszi a nemzetet naggyá. Minél több olyan honfitársunk lesz ebben a kis országban, aki magáénak vallja azokat a gondolatokat, amik a közösséghez kötődést, a nemzethez tartozást, a haza szeretetét tartják fontos szükségletnek, annál gazdagabbak, erősebbek leszünk, annál nagyobb lesz a nemzetünk, és annál összetartóbbak leszünk, és annál inkább tudjuk tolerálni a szomszédainkat, vagy éppen megérteni önmagunkat különböző ügyes-bajos dolgainkban. Nagyon fontos kialakítani egy olyan szükségletet, ami egymás iránti megértés, toleranciát kell, hogy kiváltson, vagy eredményezzen. Az, hogy toleránsak tudjunk lenni egymással, az adja a lehetőséget a békés egymás mellett élés perspektívájához. Azt gondolom, ezt nem lehet másképpen tenni, mint úgy, hogy örökösen azon munkálkodunk, hogy minél több emberhez jusson el annak a tudata, hogy igen, szükség van a másik emberrel összefognunk, ez egy egymásra épülő dolog. Úgy, ahogy én kis gyerekkoromban rájöttem arra, hogy ha sérelmem van, vagy vélt sérelmem van, akkor össze kell fognom apámmal, össze kell fognom a családommal. Később, ahhoz, hogy nagy dolgot tudjunk megvalósítani, össze kell fognom az osztálytársaimmal, aztán össze kell fognom a falubeliekkel, ahhoz, hogy tenni akarjunk, és jobbá tudjuk tenni a szülőfalunkat, aztán később össze kell fognunk egy vidékkel, egy terület lakóival, hogy szebb legyen az a rész, ahova majd kirándulni megyünk, vagy ahol egymást látogatjuk, de össze kell fognunk egymással ebben a hazában is, ahhoz, hogy azok a célok, amik a legfontosabbak, kerüljenek előtérbe. És össze kell fognunk a határon túli magyarokval is, ezt csak úgy tudjuk megtenni, ha ennek szükségét érezzük. És ezt nem tudjuk másképpen tenni, mint kisgyerekkor óta erősítjük azokat a szokásokat, élményeket, tapasztalásokat, amiket egy-egy kirándulás során szívhatnak magukba a diákok vagy a felnőttek. Minden ember számára nagyon fontos dolog, hogy legyen célja, legyen feladata, és ehhez legyen elegendő hite, hogy ezt, amit kitűzött, meg tudja tenni. Számomra az egyik legfontosabb, hogy amiben úgy gondolom, hogy kitűzött célom és feladatom van, azt végtelen erős hittel támogassam meg.
Mit jelent az ön számára, hogy megvalósítsa mindazt, amit erkölcsileg és emberileg a legfontosabbnak érez? Mit jelent az ön számára a hit?
A hit az egy olyan szükséglet, amit nem lehet nélkülözni. A hit egy csoda. Hit nélkül élni úgy gondolom, hogy lehetetlen. Hiszek abban, hogy van egy teremtő. Aztán hiszek abban, hogy erre a világra születni egy ajándék, egy kegyelem. Erre a világra, ha már leszülethettünk, akkor ezt nem tudjuk eléggé meghálálni, ha láthatom azt a körülöttem levő csodát, a tájat, a különböző évszakok változásait. Látom nyáron a gyönyörű zöldet, télen a havat. Legjobban szeretem látni, ahogy az élet indul. Ezért egyik legkedvesebb virágom a téltemető. Ha felfedezem a téltemetőt, akkor nagyon nagy boldogság vesz rajtam erőt, mert hiszem, hogy lesz megújulás. Jön a tavasz, jönnek a virágok, és jön a nyár a maga szépségével, és ha ezt csendben végig gondolom, akkor azt mondom, hogy egy olyan világban vagyunk, amit a Jóisten csodaként adott nekünk, csak ezt a csodát nem vesszük észre a rohanásban. Mennyi mindentől esünk el akkor, amikor nem adunk magunknak elég időt arra, hogy egy picit leüljünk, például a hanságban. Ha kimegyek a hanságba, és az emlékeim jöhetnek elő, akkor abban a csendben hagyom, hogy rám zúduljon egy sereg régebbi történet, gyerekkori gondolatok, vagy gyerekkori élmények, amik egy második jelent varázsolnak elém, hogy milyen volt az életünk. És most köszönök minden évet, ami elmúlt, és köszönöm minden napot, ami még lesz, arra, hogy jobbá tehetem azt még, ami esetleg jobbá kell, hogy tevődjön. Az embernek ma már a 80-on túl sok dologban meg kell alkudni a ráncokkal. Ezek nem fontos dolgok. Nem a ránca fontos, hanem a mosoly. A mosoly az, ami az arcodra íródik, és ha van egy napod, amikor félre tudod tenni, hogy ez fáj, az fáj, a mosolyt tudod adni a családnak, akkor észreveszed, hogy mindenki visszamosolyog. Örülnek a mosolyodnak, örülnek annak, hogy szereted őket, és ha az unokákra mosolyogsz, ők is visszamosolyognak. Ez a mosoly, ez a szeretet, ez egy óriási erő, a legnagyobb erő a világon. Ez talán egy ajándék, hogy rendelkezünk azzal a tulajdonsággal, ami egy önzetlen, egy másokat értékelő, másokat segítő, másokat elismerő, másokat támogató érzés, egy támogató mosoly, egy jól eső mozdulat, egy pillantás, és szükség van, minél inkább idősödünk a családra, de ugyanúgy szükség van a barátokra is, és számomra fontos feladat, hogy a mosoly soha ne tűnjön el az arcomról. Talán az elmondottakat jobban összefoglalja egy korábban írt versemből egy részlet. Uram, te, aki megengedted, hogy bolygódra leszülessek, te, aki felnyitottad a szemem, aki gondolatokat ébresztettél bennem, és hagytad, hogy önmagam legyek, adj még erőt. Hisz tennivalom van még rengeteg, ha már lelkemben bízást érezhetlek, engedd, hogy szeresselek. Ott leszek veled, ha zsengén zöld az erdő, ha visszafogottan nyílik a virág, ha a hegycsúcs hívogatóan integet, s ha csordul lelkedből a szeretet.
Kedves hallgatóink, dr. Németh Ferenc, korábbi Farádi általános iskolai tanárral, igazgatóval, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János karának nyugalmazott docensével Farádon rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban Maksó Péter atyát hallják a halál fogalmáról elmélkedni. A szerkesztő Gronda János.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagy szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatókat. Folytassuk a halálról való elmélkedésünket. Amikor valaki meghallja ezt a címet, lehet, hogy egy kicsit összeszorul a gyomra, vagy talán olyan is van, aki ilyenkor elkapcsol, mert esetleg nem tud, vagy nem akar szembenézni a halállal, ami pedig embernek elkerülhetetlen. Mielőtt elkezdjük az elmélkedést, tegyünk fel néhány kérdést magunknak, őszintén. Például azt, hogy milyen a kapcsolatom a halállal. Amikor meghallom ezt a szót, vagy a gondolatomba jön, vagy akár egy temetésen vagyok, milyen érzések jönnek föl bennem, milyen gondolatok. Félelem, vágy, megnyugvás, szorongás. Hogyan érint szeretteim halála, ismerőseim halála? Milyen érzéseket vált ki belőlem? A halállal való kapcsolatom sokat elmond az Istennel való kapcsolatomról is, Jézussal való kapcsolatomról is. Következő kérdést föltehetem magamnak, mennyit foglalkozom a halállal, a halál gondolatával. Egyáltalán nem foglalkozom vele, elhesegetem magamtól, nem akarok rá gondolni, tudni sem akarok róla, hallani sem akarok róla, egyáltalán nem akarok szembesülni vele, vagy pedig pont az ellenkezője, túl sokat foglalkozom vele, mondogatom magamban, hogy miért nem halok én már meg, miért kell nekem még élni. Különösen időskorban hajlamos az ember, ilyen mondatok elhagyják az ajkát, mi értelme már az én életemnek. Mind a kettő szélsőség, de van egy középút, mint mindenben, amikor egészségesen gondolok a halálra, szembenézek vele, elfogadom, hogy ennek meg kell történni, és még hálát is tudok adni az Istennek. Azért, hogy egyszer meg kell halnom, és hogy örökké élhetek. Mert tulajdonképpen nem a halálra kell tekintenünk, az egy kapu, egy ajtó, mondhatjuk így, amin mindenképpen át kell mennünk, de egy hívő ember túl lát a halálon, és látja az örök életet, látja a Szent Háromságos egy Istennel való közös létet, ott a mennyben. Tudok-e előre hálát adni a halálomért, és a halál nemért is, ami majd vár rám? A halál előtti napokért, hónapokért, évekért tudok-e előre hálát adni a jó Istennek? És ki tudom-e azt mondani, hogy Uram, dicsőj meg az én életemben, és dicsőj meg az én halálomban is. És legyen úgy minden az én halálommal kapcsolatban, ahogy te akarod. Az előkészület is, a hozzávezető út is, és az átmenet is. Ha valaki ezeket őszintén szívből ki tudja mondani Jézusnak, az ő megváltójának, már egészségesebb lesz ezzel a halállal való viszonya. Aztán különösen idősebb korban, de akár fiatal korban is előjöhetnek olyan gondolatok, hogy mi lesz majd a halál előtt, mennyit kell szenvedni, mert egy-két rokonomnál, ismerősömnél, szerettemnél láttam azt, hogy mennyit szenvedett, mielőtt meghalt. És ez is félelemmel tölthet el, hogy nekem is majd ennyit kell szenvedni, de a jövőt nem ismerhetjük. és van, akinek ilyen a halála, van, akinek olyan a halála. Előre nem félhetünk olyantól, amiről nem tudjuk, hogy bekövetkezik-e. Már a halál bekövetkezik, de a szenvedés az különböző, és ki tudja, hogy hogyan fogunk előkészülni majd a halálra. De van, akit ez egész életében rettegéssel tölt el. Ha felajánlom ezt az időszakot is a Jóistennek, egy megnyugvást kaphat a lelkem, és kell is, hogy kapjon. Uram, bízom benned, rád bízom, és tudom, hogy minden, ami velem történik, az azért történik, hogy üdvözüljek, még a halálom is. Mennyire bízom az Úrban, hogy ő a legjobbat akarja nekem. Én magamnak a jót akarom, nyilvánvalóan, és ez helyes, viszont a Jóisten a legjobbat akarja nekem, amire én nem is gondolok, és álmodni sem merek arról, amit ő nekem készít. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem foghatja azt, ami azokra vár, akik szeretik az Istent. Abban is bízhatok, hogy a halálom órája akkor jön el, amikor legbiztosabb az üdvösségem, és a legközelebb vagyok a mennyországhoz. És bízhatok abban nyugodtan, hogy nem egy hónappal korábban, és nem egy hónappal később fogok meghalni, hanem akkor, amikor a legbiztosabb az üdvösségem. Természetesen itt nem beszélek arról, amikor valaki önkezével vet véget az életének. Most hallgassuk meg néhány szentnek a gondolatát a halálról, és ezzel egy szép képet kapunk arról, hogy ők hogyan viszonyultak ehhez az elkerülhetetlen pillanathoz. Bellármin Szent Róbert írja a Jó Halál Művészete című művében, amit érdemes elolvasni, és érdemes az alapján készülni a halálunkra. Aki jól akar meghalni, mondja Bellármin Szent Róbert, annak egész életében meg kell tanulnia meghalni önmagának. Aki jól akar meghalni, annak egész életében meg kell tanulnia meghalni önmagának. Bizonyára értjük ezt a nagyon mély mondatot, és tapasztaljuk is életünkben, hogy naponta keresztre kell feszülnünk, és naponta meg kell halnunk önmagunknak, az önakaratunknak, hogy Isten akarata teljesülhessen és valósulhasson meg az életünkben. Le kell időnként mondanunk a vélt vagy valós igazságunkról, akár családban, akár munkahelyen, akár más közösségben, mert a szeretet nagyobb, mint az én igazságom. Természetesen lényegi dolgokban ragaszkodni kell az igazságunkhoz, de van, amikor nyugodtan el lehet engedni. Például, hogy én már kétszer mosogattam, és most már te jössz, mert így igazságos. Elmosogatok harmadszor is, negyedszer is, és utána megbeszélem. De a békesség és a szeretet kedvéért lemondok önmagamról. Meghalok önmagamnak. Nem mindig azt csinálom, amihez kedvem van. Hanem megkérdezem a feleségemtől, drágám, te most mit szeretnél? Te most hova szeretnél menni? Nem pedig rákényszeríteni az én akaratomat, hogy most pedig ide megyünk, aztán ezt csináljuk, hanem a másik kedvéért, a másik boldogságáért, örömért és a szeretet miatt lemondok. Apró dolgokról is, nagyobb dolgokról is. Természetesen ez nem vezethet bűnhöz, és nem okozhat bűnt. Ugyancsak Bellármin Szent Róbert mondja, a jó halál titka nem más, mint Krisztus követése naponta meghalni a bűnnek, hogy élhessünk Istennek. Most itt azt mondja, hogy naponta meghalni a bűnnek. A természetünk sérült az ősbűn miatt és a saját bűneink miatt is, és a megsérült természetünk bűnre hajló, és meg kell halnunk a bűnnek is, és az életnek kell élnünk, ami a tagjainkban van, és vágyódik a bűn után, testkívánsága, szemkívánsága, életkevésége. Ezeknek ellene kell mondani, még a kis bűnöknek is, és meghalni teljesen a bűnnek, hogy Krisztusnak éljünk. Nem a szenvedélyeink, bűnös vágyaink vezérelnek, hanem a Szentlélek, Jézus Krisztus evangéliuma, ami életvezetőnk. És ezért bizony nagyon gyakran meg kell halnunk a bűnnek, mert mindenkinek a tagjában ott van a bűn, és ott leselkedik ránk. Szent Ágoston mondja a következőt: senki sem kész a halálra, aki nem készült az életre. Az az érdekes a szentek mondásaiban, amik így megmaradtak több századon, vagy akár évezreden keresztül, hogy egy-egy mondatban olyan mély gondolatokat sűrítenek bele, hogy aztán egy-egy ilyen fél mondaton lehet gondolkodni egész nap. Természetesen, amiket ők leírnak, az a szentírással teljesen megegyezik, és arra rímel, csak egy kicsit másképp fogalmazzák meg, és talán így még egy kicsit könnyebben megértjük. De mindegyik mondásuk az evangéliumra irányítja a tekintetünket, és Krisztusra. Tehát senki sem kész a halálra, aki nem készült az életre. Sokat lehetne erről az egy mondatról is elmélkedni, de valóban az életre készülünk mi, méghozzá az örök életre. És csak akkor leszünk kész a halálra, hogyha az örök életre vágyódunk, és hiszünk benne, és hiszük azt, hogy Jézus meghalt értünk, föltámadt, és minket is fel fog támasztani az Atya bennünk lévő Szent Lelke által, mint ahogy Jézust feltámasztotta, Jézus testét, és hogy ránk az örök élet vár. És erre kell készülnünk, és aki erre nem készül, az valószínűleg a halálra sem tud készülni, legalábbis helyesen nem tud készülni. Ugyancsak Szent Ágoston mondja: ne sírjatok, ha meghalok, csak a test hagy itt titeket, de a szeretet megmarad. Azt mondja, hogy ne sírjunk, ha ő meghal, de hát bizonyára a szerettei sírtak, és mi is sírunk, amikor meghal valaki, akit nagyon szerettünk, és az rendjén is van, ő nem így érti, jól kell mindent érteni, amit a szentek mondanak. A sírás az helyén való, és a gyászhoz hozzátartozik, de ugyanakkor ott van a megnyugvás is a szívünkben, ott van a béke is, hogy a szerettünk jó helyre került, és az a szeretet, amivel őt szeretjük, és ő szeret minket, az örök. És ez a szeretet soha el nem múlik, és folytatódik, és beteljesedik majd az örökkévalóságban, a mennyországban. Az a szeretet, amivel szeretjük itt a hozzátartozóinkat, szüleinket, édesapánkat, édesanyánkat, testvérünket, férjünket, gyerekünket, ez a szeretet megmarad a halál után is, és beteljesedik, amikor újra találkozunk. Érdekes megfigyelni azt, hogy Szent Ferenc milyen egészséges viszonyban volt a halállal. Őtőle való ez az idézet a Nap dicsérete című himnuszból: áldott légy, testvér halál, aki elvezesz bennünket az örök életbe. Áldott légy, testvér halál, testvérének nevezi a halált. Milyen messze van az attól, aki gondolni sem mer a halálra, akiben hatalmas félelmet kelt a maga halál szó is. Ő testvérének nevezi, és azt mondja, hogy aki elvezetsz bennünket az örök életbe, áldott légy, testvér halál. Ide kell nekünk is eljutnunk már életünkben, hogy ilyen egészséges viszonyban legyünk a halállal, ahhoz nagyon jó viszonyban kell lennünk Jézussal, mint ahogy Assisi Szent Ferenc is nagyon jó viszonyban volt vele, és nagyon bízott benne.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Maksó Péter atya a halál fogalmáról elmélkedett. A szerkesztő Gronda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszentmiklósról